A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajdai Csabát hallják. A nap vendége pedig Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Intézet kutatási igazgatója. Témánk pedig 2026-os esztendő kilátásai. A műsor első részében alapvetően hazai folyamatokat elemeztünk, most picikét kitekintünk külföldre tekintettel arra, hogy elképesztő változások zajlanak a világban, a világgazdaságban, és úgy tűnik a külső szemlélő számára legalábbis, hogy az Egyesült Államok jelesül Donald Trump elnök diktálja az iramot. Ténylegesen így van?
Mindenféleképpen megváltozott a világgazdasági környezet, nem arról kell már szólni, hogy megváltozik, hanem már megváltozott, és egy új fejezet kezdődik. Ugye korábban a különböző multilaterális intézmények diktálták a tempót, most pedig ugye arra reflektálva, hogy rendkívül komoly volt, és egyébként maradt is még az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi mérleg hiánya, új intézkedések születtek. 2025. április 2-án volt a Liberation Day, az amerikai elnök egy nagy táblával megjelent a Fehérház kertjében, és mutogatott országokra, hogy ők akkor mostantól mekkora vámokat fognak fizetni. Az Európai Unió hónapokkal később megállapodott egy 15%-os vámkulcsban, vámtételben, most egyébként Grönland kapcsán megint előkerültek a vámok, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az amerikai elnök kezében van egy ostor, ezt úgy hívják, hogy vám vagy vámok, és hogy ezzel próbálja megregulázni a rendszert, és az a fajta...
Sőt, a legjobb kifejezés, bocsáss meg, hogy megszakítalak, hogy picikét oldjuk ezt a kemény hártolkot, a champagne tax.
Igen, igen, igen. Tehát most azt lehet mondani, hogy azok, akik a nemzetközi kereskedelemmel foglalkoznak, új kifejezéseket tanulnak. És hogy ezek a kifejezések a kereskedelemre, a nemzetközi kereskedelemre, illetve a vámokra épülnek rá. Most már nem arról van szó, hogy mennyivel csökken a vámtétel, hanem az, hogy ki mekkora vámot ró ki, ez mennyire lesz egyébként büntető hatású, milyen ellenintézkedés születik. Azért ez nagyon jól látható, teljes egészében átalakult a világgazdasági környezet, a blokkosodás már tetten érhető, egészen régóta, és hát ehhez kell alkalmazkodnia például a magyar gazdaságnak.
De ha a témát nem elviccelve, maradunk picikét, vagy pontosabban elég komolyan Grönland eseténél, mi a jelentősége, a tétje Grönlandnak?
Hát alapvetően ugye egy 2 millió négyzetkilométeres területről van szó.
Tehát nagyjából 5-6-szor nagyobb, mint Németország.
Így van, cirka. És egyébként ennek döntő többsége permafrost, tehát, hogy állandóan fagyott terület. Maroknyian laknak ott, ugye ezt lehet tudni, van már egyébként amerikai bázis, és hát itt két olvasat jelenik meg. Az egyik olvasat az, ami valószínűleg az amerikai elnöknek az asztalán lehet, ugye külső fenyegetések, kínai-orosz aktivitás, ő úgy ítéli meg, hogy a NATO, európai NATO országok nem tudják egyébként ezt az aktivitást a helyükön kezelni, és neki fel kell lépnie, úgymond a területet megvédve. A másik olvasat pedig az, hogy ugye Európából úgy tűnhet, hogy az amerikai elnök rá akarja tenni a kezét az itteni ásványkincsekre, ritka földfémekre, és hogy az ilyen hódító portyázásának a következő eleme a Grönland szigete.
Egyébként az amcsik csináltak már ilyet, gondoljunk csak Alaszkára.
Igen, tehát hogy most nyilván lehet sok mindenről olvasgatni, és nehéz eldönteni halandó embernek, hogy akkor most egészen pontosan mi az összkép, vagy mi a kép, vagy mi a helyzet.
Tehát az Egyesült Államok megvásárolna, ugye tekintett arra, hogy Grönland annak idején kilépett az Európai Unióból, de közögileg magát mégiscsak Dániához sorolja, szóval cifra a helyzet, Dánia pedig NATO-tag.
Rendkívül cifra a helyzet, valóban így van, és ugye most zajlik a Davoszi Világgazdasági Fórum. Grönland ugye teljesen átírta az agendát, teljesen átírta a napirendet, ugye egyébként az lett volna a szlogenje a Világgazdasági Fórumnak, hogy Spirit of Dialogue, tehát a párbeszéd szelleme. Hát most... ez más megvilágításba került, mert az ugye az orosz-ukrán háborúra szólt volna leginkább. Most meg ugye az újonnan belengetett vámokról van szó, Grönlandról van szó, úgyhogy hogy nagy hullámverést keltett az ügy.
Egyébként hogy látod az Egyesült Államok a gazdasági helyzetét? Donald Trump nagyon büszke arra, hogy szágult az USA gazdasága.
Hát igen, azt lehet mondani, hogy radikális változások születtek. Az a fajta intézkedéscsomag, amit Donald Trump hozott, hogy újra iparosítja az Amerikai Egyesült Államokat, még nem annyira látható. A kereskedelmi mérleg hiánya érdemben nem tudott csökkenni, de ezt azért nem is lehet azonnal elvárni, hiszen ez egy hosszú folyamat eredménye lehet. És hát nagyon kell figyelni az amerikai elnöknek a gazdaság teljesítményére, hiszen a félidős választásoknál ez nem csak Magyarországon, hanem máshol is, az USA-ban is egy fontos szempont, mekkora az infláció, van-e gazdasági növekedés, hogyan alakul a foglalkoztatottság. Ez az, ami az amerikaiakat érdekli érdemben és igazából. Hát amin nagyon dolgozik az amerikai elnök, az az, hogy továbbra is legyen olcsó energia az országban, és legyenek versenyképesek az amerikai vállalatok, és hát megpróbálja megvédeni az Amerikai Egyesült Államokat vámok segítségével az importált termékektől. Ugye ez a filozófia sejlik fel, és hát nagy hatalmi szereplőként ténykedik, már azért egy jó ideje, több mint egy éve, vagy egy éve minimum, az Amerikai Egyesült Államok, és érezteti ezt a fajta státuszt a világgazdaságban.
És akkor még ugyancsak visszatérve Grönlandra, ugye nem pusztán davoszi világgazdasági csúcson foglalkoznak ezzel a témakörrel, hanem az Európai Unióban rendkívüli csúcs is lesz. Hogy mire lehet számítani, mindenkit foglalkoztat?
Hát bennem is kettős érzések vannak, hiszen az amerikai elnök részéről tudjuk azt, hogy mindig magasra teszi a tétet.
Ami tárgyal.
Igen, abszolút így van. Tehát, hogy enyém lesz, add ide, örülj, hogyha fizetek érte, mert egyébként katonai erővel elveszem. És ugye azt pásztázza, hogy erre milyen reakció érkezik. És hogy tárgyalási alap, ez a magas tét, és mindig azt figyeli, hogy ki mennyire tud és akar ehhez viszonyulni, milyen engedményeket tesz, üzleti szempontból az például az Amerikai Egyesült Államoknak mennyire jó, és ennek megfelelően igyekszik reagálni. Én a beszélgetésben említettem már ezt a 15%-os vámot, ami az Amerikai Egyesült Államok, illetve az Európai Unió között köttetett. Nem csak erről van szó, hanem ugye az amerikaiak azt azért kikényszerítették, hogy az európai vállalatok fektessenek be az Amerikai Egyesült Államokba, plusz még vásároljon Európa energiát is. Tehát az amerikai elnök ilyen jellegű megoldásokban gondolkodik. És engedd még meg azt, hogy kitérjek arra is, hogy nyilván sokan úgymond azzal töltik az idejüket, és azt köti le a gondolataikat, hogy minősítik az amerikai elnököt, így vagy úgy. Ez egy nyilván érdekes dolog, de amúgy azt látni kell, hogy a mikroszféra nem mindig tudja befolyásolni a makroszintű történéseket. Én például közgazdászként nagyon szerettem Fernand Braudelt, aki egy gazdaságtörténész volt, és azt mondta, hogy mindig van három történelmi sík. Van a mezosík, ez a középső, van a makrosík és van a mikrosík, és hogy a mikrosík sajátja gyakran az alkalmazkodás, tehát a kialakult helyzethez való alkalmazkodás vállalati, háztartási szinten, mert egyébként egy kis magyar KKV vagy egy német KKV nem tudja befolyásolni a makroszintű mozgásokat, ott alkalmazkodni tud a kialakult helyzethez.
És köztudomásul, hogy a magyar kormányfőnek, Orbán Viktornak és Donald Trumpnak személyes baráti viszonya van, Egyesült Államok pozíciója ugyancsak közismert, hogy látod, hogy ezt a kapcsolatot miként lehet még inkább apró pénzre fordítani? Akár politikai, akár gazdasági jelleggel.
Én egy nagy képpel kezdenék, hogy én például, amikor egyetemen tanultam, akkor lehetett látni, hogy a multilaterális intézmények azok a meghatározók, döntők, például a kereskedelmi világszervezetnél ugye a különböző fordulók, a dohai forduló jellemzően csökkentették a vámokat, ezáltal egyre szabadabb és korlátozásmentesebb lett a nemzetközi kereskedelem. Na most már ez úgy látjuk, hogy nincs így, hanem vannak az úgynevezett erős emberek, és alapvetően ezek mentén szerveződnek szövetségek, ezek mentén van igazából blokkosodás is, és fontos, hogy jó személyes kapcsolatok jöjjenek létre, mert erre épül majd rá az üzlet, erre épülnek rá a vállalati kapcsolatok, és ilyen szempontból a magyar-amerikai eset az egy kimondottan érdekes esettanulmány. A Bideni adminisztráció üzleti szempontból sem kedvelt bennünket, hiszen azért szerintem a hallgatók közül is sokan tudják, hogy mi történt 2022-ben, amikor kiléptettek bennünket a kettős adóztatás elkerülését célzó törvényből. Aztán szankcionáltak kormányzati szereplőt is például, de ami a háztartásokat is érintette, az az, hogy megszigorították az ESTA-t, tehát az Amerika Egyesült Államokba való belépésnek a lehetőségeit. Na most, ami tulajdonképpen az utóbbi egy évben történt, az ehhez képest egy 180 fokos fordulat. 16 amerikai vállalat kopogtatott az ajtón, és mondta azt, hogy szeretnénk beruházni Magyarországon. Magyarországon 1600 amerikai vállalat van, Lengyelországban mindösszesen csak 1400. Mondom azért azt a szót, hogy mindösszesen, hiszen Lengyelország 40 milliós, mi pedig ugye 10 milliós piaccal rendelkezünk. Szóval azt lehet mondani, hogy a jó politikai kapcsolatok, azok materializálódnak jobb kereskedelmi üzleti kapcsolatokban is, és most például az utóbbi egy évben a HIPÁ-nak vannak ilyen gyűjtései, nagyon-nagyon sok amerikai tőke érkezett a magyar gazdaságba. Hogyha szabad egy reklámot is mondanom, a Procter & Gamble például beruház és fejleszt. És nagyon fontos, hogy ma már nem gyártani meg gyártatni járnak ide az amerikai vállalatok, hanem nagyon szeretik az üzleti szolgáltatás szektorunkat. Tehát az amerikai vállalatok kutatni, fejleszteni jönnek, és az üzleti szolgáltatás szektorát gyarapítják.
Talán még hozzá is lehetne tenni a könyvvizsgáló cégeknek, pénzügyi szolgáltatóknak jelenlétét, de nem akarom most a műsort ebbe az irányba elvinni. Ugyanakkor van egy fontos politikai része a beszélgetésünknek, hiszen nagy valószínűséggel Donald Trump eljön Magyarországra, Budapestre. Ennek egyébként, ha csak nem is a politikai részét nézzük, hanem a üzleti megközelítését, mi lesz a jelentősége?
Donald Trump nem egyedül fog jönni, hanem üzletemberekkel, ez biztos és bizonyos. És én személy szerint arra számítok, hogy úgy, ahogyan a védőpajzs kapcsán a két erős vezető között megtörténik egy kézfogás, egy megállapodás, és azt követően pedig lehet, hogy hosszasabban, de kialakítják a kereteket. És ha majd újbóli találkozás történik, akkor nagyon sok mindenre rábólint a két vezető, és majd a különböző szektorális szereplők, vállalatok megtalálják az együttműködésnek a kereteit, illetve a lehetőségeit. Én személy szerint erre számítok, meg arra, hogy továbbra is érkezik majd amerikai tőke hazánkba, technológia is, menedzsment szemlélet is, és jönnek az amerikai vállalatok is. Úgyhogy, hogy én azt gondolom, hogy továbbra is maradunk egy jó kis találkozási pont a kelet, illetve nyugat között technológiában, tőkében, és hát maradjanak ilyen transformatívak az amerikai vállalatok, mint egyébként most. Sokan vannak, sokakat foglalkoztatnak, és komoly technológiát hoznak ide.
Ha megengedel, akkor visszaugranánk a műsor első részében elmélyített IMF jelentésre, vagy elemzésre, amely a 2026-os globális gazdasági kihívásokról szól, vagy kilátásokról szól. Hiszen Magyarország ugye exportorientált ország azért mégiscsak, és akkor így akár ilyen staccato-szerűen nézzük, hogy a fontosabb gózbontokban mit vársz közismert, hogy Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnere Németország, ott is beindult egy adósságlazító program, ennek a hatásai mikor fognak érvényesülni?
Mindenképpen jó és örvendetes, hogy erre az útra léptek a németek, még akkor is, hogyha félve léptek erre az útra, hiszen ez azért azt jelenti, hogy a költségvetésben mégiscsak egy nagyobb szeletet különítenek infrastruktúra fejlesztésre. Meg egyébként kiegészítve a kérdésedet, elindult az Európai Unióban egy ilyen szép védelmi, fegyverkezési hitelkonstrukció is. Na most ezt azért hozom ide, mert ebből is profitálhat Magyarország. Tehát abban az esetben, hogy ha mondjuk Németországban beruházások, fejlesztések vannak, akkor a kereskedelmi kapcsolatok miatt az a magyar szektornak is jó lehet, meg a magyar gazdaságnak is jó lehet. Ilyen szempontból én azt mondhatom, hogy bárcsak még egy nullát tettek volna az ötös mögé, mert ugye egy 500 milliárd eurós programról van szó Németországban, jobb lett volna, hogyha 5000 milliárd eurós program indul el, hiszen annál nagyobbak lettek, vagy lennének a gazdasági hatások Magyarországra nézve. Kellenek ezek az impulzusok, és tehát még egyszer mondom, ugye azzal is kezdtük a beszélgetést valahol, hogy a magyar költségvetés helyzetét körbejártuk, tehát hogy a bővítéssel, a kereskedelem ösztönzésével, a fogyasztás ösztönzésével egyébként nem vagyunk egyedül, tehát hogy más országok is természetesen próbálkoznak ezzel, és ez az, ami egy rövid távú megoldásként kínálkozik, a megbicsaklott gazdasági növekedésre. Azért használom ezt a szót, mert jó, nyilván természetesen van egy úgynevezett bázis hatás is, alacsonyabb szintről könnyebb, nagyobb százalékos értéket elérni, de hát amíg az eurozóna maximum 1,5%-kal tud növekedni az elkövetkező 2 évben, az Amerikai Egyesült Államok bőven 2% felett lesz, a világgazdaság meg 3% felett tud robogni, India, Kína pedig bőven 4% felett.
Na, örülök, hogy kiugrott ezekre a fontosabb gócpontokra, gazdasági tájegységekre, de még maradnék itt a lajtán túl. Hogy látod a számunkra fontos országoknak a pozícióját, jelesül Ausztriájét, Olaszországét, Franciaországét, de akár említettem Spanyolországot is, ahol egyébként gazdasági növekedés van, és magasabb, mint az eurózóna átlaga.
Igen, Spanyolország egy nagyon érdekes eset, és itt én örülök annak, hogy ezt szóba hoztad, mert...
Erre mondják azt, hogy hitted volna?
Igen, tehát amikor az eurózóna válsága volt, akkor ismerkedtünk például egy olyan mozaik szóval, hogy PIX országcsoport, Portugália, Olaszország, Görögország, Spanyolország, sőt Portugáliának még volt egy beceneve, gúnyneve is, ez a Portugal, tehát hogy nem is tudom, hogy lehetne ezt lefordítani, ugye a púr az ugye szegényt jelent, és hogy Spanyolországban is, és akkor térjünk is Spanyolországra, magas volt az államadóság, elszaladt a költségvetési hiánya, magas volt a munkanélküliség, nem is volt gazdasági növekedés, hát most pedig ennek az ellenkezőit láthatjuk. 2025-ben is 3% felett tudott növekedni a spanyol gazdaság, rendkívül jól teljesít a turizmus, nagyon sokan vannak olyanok, akik home office-ban vannak, vesznek Spanyolországban egy ingatlant, vagy bérelnek, és onnan dolgoznak. Nyilván ott fogyasztanak, ott járnak fodrászhoz, ott járnak élelmiszerboltba, plusz a spanyol gazdaságnak még egy nagyon nagy előnye, a portugálnál is így van egyébként, hogy kulturálisan azonos, spanyol nyelvet beszélő olcsó munkaereje van a volt gyarmatokról. Venezuelából, Argentínából például, a portugáloknak, Brazíliából természetesen, és hogyha valaki például Spanyolországba látogat, akkor láthatja ezeket a taxisofőröket, fodrászokat, olcsó munkaerő érkezik, nem jelentkezik nagy beilleszkedési költség, hiszen eleve az a mindset, az a kultúra, azok a mentális asszociációk vannak, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a spanyol gazdaság valahol most az európai növekedésnek a motorja, nem pedig a német gazdaság.
Érdekes fejlemény, és az is, hogy például Olaszországban 3 éve politikai stabilitás van, Giorgia Meloni vezetés apropóján, ezzel szemben Franciaországban teljesen más jellegű társadalmi problémák is vannak. Tényleg megváltozott a világ.
Igen, valóban beszélünk Olaszországról is, Ausztriáról is akár, vagy Franciaországról is. Olaszország kapcsán azt érdemes kiemelni, hogy azért ott az eladósodás üteme azért jelentősen növekedett az utóbbi években, de legalább tényleg valóban politikai stabilitás van. Franciaországról ezt nem lehet elmondani. Amikor például itt Budapesten francia egyetemi hallgatókat tanítok, és megkérdezem azt, hogy az utóbbi időszakban hány kormányzat volt, elkezdenek mosolyogni, és hát aki úgy picit megerőlteti magát, az elkezd a kezén számolni, hogy akkor ténylegesen hány lehetett, és abba egyetértünk, hogy politikai stabilitás nincsen, a költségvetést mindig az utolsó pillanatban fogadják el az utóbbi időszakban, és még az utolsó utáni pillanatban is módosítanak egyet rajta, tehát ott ilyen jellegű problémák adódnak. Ausztria esetében is rendkívül szerény a gazdasági növekedés, még egyébként...
És olyan magas volt az infláció, ezt az így ugye, van. Főleg azok tapasztalják, akik ott élnek, ott dolgoznak.
Így van.
És ott is elszállt a hiány, az államadóság, tehát ott is vannak problémák.
Így van, tehát hogy azt kell látni...
Annak ellenére, hogy a magas a bázis. Igen.
Így van, tehát hogy azt kell látni, hogy Magyarországon azért vannak növekedési problémák értelemszerűen, ezt azért ne kendőzzük el, de nem vagyunk ezzel egyedül. Tehát nem úgy néz ki, hogy mi egy olyan sziget vagyunk, ahol mondjuk vontatott növekedés van, és máshol pedig nagyon pörög a gazdaság. Nem. Sajnos vagy nem sajnos, kiki maga döntse el, a magyar gazdaság ilyen szempontból belesimul az európai, meg valahol a regionális trendekbe.
És hát ez volt az utolsó mondat, lehet ugyanis a műsoridőnk. A napvendége tehát Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Intézet kutatási igazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották, viszont hallásra hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.